11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A KDNP-s Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló 2022-26 közötti parlamenti ciklusban. Derül ki az országgyűlés honlapján található adatokból. A kereszténydemokrata politikus, aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban 847-szer szólalt fel. Felszólalásainak összideje több mint 53 óra. Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 óra időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő. 2000 és 2002 között az első Orbán kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt. 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen. A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja. Az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 339-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje több mint 38 óra, némileg meghaladja Fónagy Jánosét. Két óvodát újítanak fel Pásztón Európai Uniós pénzből, közölte a település polgármestere. A fejlesztésre közel 300 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán 100%-os támogatási intenzitással. A korszerűsítés célja a 100-szor szép óvoda és a 7 pettyes tagóvoda komfortosabbá váljon, működése energiahatékony legyen, tudatta Farkas Attila. A két intézményben hőszigeteléssel látják el a lapos tetőt, korszerűsítik a világítást, kicserélik a radiátorokat, a fűtővezetékeket és a beltéri ajtókat, lefestik a belső felületeket, valamint elvégzik az akadálymentesítést novemberig. Végső soron mindent a választási eredmény minősít, az pedig egyértelmű, azt tiszteletben kell tartani, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Telex YouTube csatornáján élőben közvetített interjúban. Én mindig Magyarország szurkolója leszek, függetlenül attól, hogy mi kormányzunk-e, tette hozzá a fideszes politikus. Arra a kérdésre, sikerült-e a 2010-es választás után elfogadott nemzeti együttműködés nyilatkozata szellemében az együttműködés kultúráját erősíteni Magyarországon, Szijjártó Péter úgy reagált: a kormány és a miniszterelnök mindig erre törekedett. Mi arra törekedtünk, hogy Magyarország egy élhető ország legyen, fűzte hozzá. Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába, közölte a MOL budapesti értéktőzsde honlapján csütörtökön. A MOL csoport a mai napon kőolajat vett át a fényes litkei és a butkovcei szivattyú állomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel 3 hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult, áll a közleményben. A MOL szerda reggel közölte, ukrán tájékoztatásra hivatkozva, hogy a vezeték javítása befejeződött, és 2026. január 27-e óta fennálló Viszmajor körülmények 2026. április 21-én 18 órakor megszűntek. Készen állnak, hogy újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé. Az Európai Unió tanácsa írásbeli eljárás útján jóvá hagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról, tájékoztatott az uniós tanács. A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottságnak, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának. Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta, a hitel 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. a finanszírozás szigorú feltételekhez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is. Az ugyancsak csütörtökön elfogadott Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag rendelkezéseivel az energia területén teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, és kiemelten a főváros tágabb térségében és az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hívő ember számára az ima, a fohász, a mindennap része annyira természetes, hogy nem marad ki a mindennapokból, bármilyen sűrűek, mozgalmasak, fárasztóak is legyenek azok. Ha máskor nem, hát este, az esti csöndben, mikor megpihennek mindenek, mikor megszűnni látszik a rohanás, találunk, és találunk is kell egy kis időt arra, hogy hálát adjunk, köszönetet mondjunk és kérjünk attól, aki számára semmi sem lehetetlen. Az irodalomban ugyanilyen természetes az Isten felé fordulás, a hála, a kérés megéneklése, az Úr kifürkészhetetlen akaratának és útjainak kutatása. Kedves hallgatóink, mai versszállításunkban magyar költők ima verseiből válogatunk.
Ady Endre, szelíd esti imádság. Uram, adj csöndes éjt, nyugodalmas, nagy éjt a te vén gyermekednek. beteg, rossz gyermekednek. Fölséges dáridók, keserves dáridók muzsikája kerüljön, hangja messze kerüljön. Ne ülje szívemet, nyomorék szívemet, az ébren lét lidérce, rettenetes lidérce. Aludjak kacagón, álmodjak kacagón, s boldoguljak álmomban, ifjuljak meg álmomban. Valami nagyon nagyot, valami dicső nagyot álmodva hadd képzeljek, éjemben hadd képzeljek. Imádkozzak, mint gyerek, régi iskolás gyerek, istenes áhítattal, altató áhítattal. Mikor az alkony leszáll, a barna alkony leszáll, régi imám az ajkam szaporázza, az ajkam. Adj csöndes éjt szüleimnek, adj csöndes éjt mindenkinek. Istenem, én járva, kelve, fölvirradva és lefekve imádlak, mint édes atyám. Jó atyám, viselj gondot rám. Ámen.
Verde Mária, imádság imádságért. Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes, eléd járul a testi lelki éhes. Mind-mind ki magát irgalmadba szánta, hídfőre így gyűl poklos béna sánta, van, aki anyagot koldul, vackot, étket, más bocsánatra tart fekete vétket, vagy kicsikarna tőle csudatételt, törvényeid alól pártos kivételt, más ismét kincset hord színed elébe, áldozni kész, de mindent csak cserébe. S e csúszómászó földi nyomorultak házadba, uram, mégis benyomultak, mert akik hozzád útra kerekednek, határaidba mind elverekednek, s bár helyük ott van pitvarodban hátul, hol vagyok én e koldusok hadátul? Este, ha már lecsendesült a házam, úgy kellene magam, hogy megalázzam, s a hitvány rongyot mind ledobjam érted, mely földivé avat, s a földön éltet, ahogy a kötést szegényeid letépnek sebükről, amikor elédbe lépnek. De lelkemről a gond spanyol csizmáit, pőrén mutatva serkentő imáit ledobni nem tudom, s fel nem hasítnám fegyelmemet, amely páncélt borít rám, sem vasperecét földi robotomnak nem rázza le csuklom szemétbe lomnak. Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg! Alattuk régen szárnyitalan a lélek, és állig vérdben, nappal s éjsetétben, nem érted élek örök készen létben. Világomnak járomba tört igása, nem dolgaidban vagyok hősi strázsa. Már voltam ilyen rossz gyermekkoromban, mikor napestig túrtam a porondban, s ima nélkül aludtam el ruhásról. De ölbe vett szülém, bárányt a pásztor, elmocskolt köntösöm levonta mindet, s adott reám kis angyaltiszta inget. Én Istenem, nincs már ki így szeressen, hogy szennyben restül is csak megkeressen. De még te küldhetsz angyalokból egyet, hogy gúzsban tartó rabruhám leszedjed, s füröztő balzsamoddal átitatva tisztába válts, fehér bő áhítatba, s indítsd zarándokul a fényruhában te országod te útjain a lábam. S ha nincs erőm elsőit közt beérni, se érdemem szentélyeidbe férni, elég nekem koldus lelkek sorában vízhordóként uramnak táborában. És mert kegyelmed gyógyír mindenekre, gyarló imákra is mézül pereg le, tanuljak tőlük bár esetteidtől, kik együgyűn, ha szólnak is, de hitből, s így tanúságot rólad téve mégis mozdul hitükre nem a hegy, az ég is. S míg bent a dicsők élen énekelnek, kint sejpítőkkel gyakorolva nyelved, tégy szájjá, hogy meghallgatomra válhass, szólaltass meg, hogy vélem szóba állhass. Hozzád jól és egyre jobban megérezzem, hogy szíved visszadobban. Csak erre kérlek téged, semmi másra. Taníts engem hívőn imádkozásra, s üzenj nekem mennybéli üzenettel, s parancsolj vélem. Mostanig sikettel.
Imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szeléd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is. Nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász. A hollós téli búddaloltam, a bátrakkal hadd mondom el. Panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, rég fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világzavarban.
Fésűs Éva, tavaszi imádság. Ha sírdogálnak halkan a csatornák, és elcsöppen a télnek jégcsap orra, Ha zöld ruhácskát adsz a sok bokorra, taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ne azt, ki mindig mosolyjal melenget, hanem a rosszavút, azt simogassam, azt, aki bánt, vagy aki nevet rajtam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ha felpattannak mind a fagybilincsek, gyümölcsöt sejt az ágak reszketése, ne járjak zsibbadt, téli szívvel, én se. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Hogy amit adtam, vissza ne kívánjam. Mert értük vagyok én, s ők vannak értem, hogy szívünk kötelékeit megértsem. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. De ne csak itt, a szépség záporában, és ne csak azt, kire kegyelmed árad, hanem az elbúvókat és csúnyákat taníts meg, édes Istenem, szeretni. A szép szavak szájamból mind kihulnak. Csak azt tudom, lelkem kívánja fényed, ki egyformán szeretsz galambot, férget. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. És adj világosságot is, hogy lássam, ha tüskéig fonákján fájdalom van, hogy ítéletem durván ki ne mondjam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Mi egy ügyű dal, cérna hangú ének, de lásd, így bontogattam szét a vágyam, mint a göröngy lelkét egy hóvirágban. Taníts meg, édes Istenem, szeretni.
Imádság humorért. Csorgattál hitet fejemre, vaj, ha frissen őrzeném. Koszorúztál kegyelemmel, volna fogytik bár enyém. 70 éves fiatalnak még valami kellene. Humort. Humort önts szívembe, meghallgatás Istene. Nézni tanulj, vaksi lelkem, míg csak meg nem láthatod emberben az angyalembert és az ember állatot. Egy szemeddel egyet látni, másikkal a másikat, nagy az Isten vadas kertje, a mennyország tágasabb. Egybe látni mind a kettőt, és egyé ölelni át. Erre kérd, míg kérheted még a Szentlélek humorát. Több ez, mint távolba látás, közelnél is közelebb, ezt tanít meg mosolyogni szenteket és bölcseket. Hát az öreg, aki hordoz 33 nyavaját, s kétszer annyi gyengeséget, honnan vegye mosolyát? Honnan erőt elviselni, kinevetni önmagát, megmaradni ember szinten éjek éjszakáin át. Nincs itt más, mint bölcsnek lenni, ha csak egy hüvelyknyinek, semmi más, csak szentnek lenni, ha csak egy babszemnyinek. Uram, egy babszemnyi lélek küldi hozzád sóhaját, csorgasd cserepes ajkára öregeit humorát. Imádság a hegyen. Itt a hegyen, ahol minden levők, menny kupola, hétágú gyertyafák, kakuk fűtömjén, hangyakörmenet, szóló madárdal és szellő karének egy zsolozsmába olvad fel te hozzád, hozzád, kit megnevezni nem tudok, de a te neved minden szó a számon, akit keresni hiába való, mert nem vagy ember érhető helyen, de kereslek, mert megtaláltalak, és aki keres, az is csak te vagy, akinek halló füle nincs szavamra, de minden szómat visszahangozod, gondolatomat, a vérem verését, és minden szómat te vagy, aki mondod, hadd tárom hozzád én is mindenestül veled csordult édes lelkemet. első szavam a néma bámulat. Az alázatos mámor a csodán, hogy az út széli csöpp üvegszilánknak engedtetett tükrözni a napot. Hogy aki nem is tudom biztosan még, vagyok-e hát, és mi az, hogy vagyok, tudom és érzem, élhetem a vant, a tudhatatlant, átérezhetetlent. Hogy életem egy gyújtóvillanás, megpillantanom alig elegendő mind a sok mozgó, fényes furcsaságot, ami hozzám ér kívül és belül. Ez a sikolynyi pillanat, elég meglátnom az egyetlen látomást. Láthatatlan, időtlen arcodat. Hogy tapogató vaksi ujjaim, amelyek még magamig el sem értek, fogják, szorítják a megfoghatatlant, és ölelik, és érzik ölelését. Hogy bennem, ki magamnak szűk vagyok, elfér a fértelen, a végtelen. Hogy imádkozhatom, hogy én a semmi tegezhetem a mindent, és atyának szólongathatom, és szerethetem, és kéréseket gügyöketek hozzá. Add meg a mindennapi kenyeret, és add meg a mindennapi kegyelmet, hogy jó lehessek, hogy ember lehessek, és el ne roncsam a harmóniát. A mindennapi szépséget is add meg, hogy legyen mindig lehelnem belőle, és szétlehelnem a testvérvilágnak. És add meg ugyanezeket minden embernek, és minden nap. Amen. 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 Lád, nem tudok én kérni. Ó, pedig mennyit volna kérni még mindennapi bűnök bocsánatát, bűnbánatot és különb holnapot, hogy jobb legyek, minden nap tiedebb, és szeressem az embereket jobban, és az emberek is jobbak legyenek, és okosabbak már, és emberebbek. Ó, annyiért kellene könyörögnem. Nagy dolgokért, de látd, én nem tudok. Nincsen szavam. Én téged láttalak, s oly kicsi minden ott, ahol te vagy. Olyan nem fontos, ami nem te vagy. Elvesztegetett minden szó nekem, mely nem egyedül tégedet dicsér. Ó, engedd, csak azt mondanom, amivel lelkem színültik tele, az egyetlen egy boldog dadogást, hogy vagy, ó, milyen nagyszerű, hogy én nekem vagy, milyen édes, hogy te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagy. A szégyen és a fájdalom vesékig hasít belém, hogy másra is fecséltem szép életem felséges perceit, és el nem óvtam fukar boldogan te neked és nagyságod énekének. Ó, engedd legalább már ezután összefognom egyetlen markolással parányi létem minden pillanatját, az áhítat, az ihlet illanatját, egyé szorítni széthulló magam, oly földetlenné, olyan súlytalanná, hogy visszasóhajts, föllehelj magadba, belesóhajts elhaló dallamot az örök zengés egységébe. Ámen. Thank you.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Ady Endre, Áprili Lajos, Berde Mária, Fésűs Éva és Sik Sándor verseiből. A műveket Dér Gabriella, Iés Kinga, Kubik Anna, Kelemen Csaba és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Befejeződött 14. Leó pápa afrikai utazása. A Szent Atya záró szent miséje egyenlítői Guineában. Jézus első tanítványainak örömével tanúskodjatok az üdvözítő hitről. A jövő a tiétek. A pápa találkozója a fiatalokkal és családokkal Batában. Vezető. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. Leó pápa záró szent miséje egyenlítői Guineában. Jézus első tanítványainak örömével tanúskodjatok az üdvözítő hitről. Csütörtökön délelőtt, afrikai utazása záró napján 14. Leó pápa szent misét mutatott be a Malabói stadionban, mintegy 30 000 hívő jelenlétében. A szertartás után búcsút vett az országtól és a nemzetközi repülőtérről visszaindult Rómába, ahová várhatóan este 8 órakor érkezik meg. Az evangelizálás minden megkeresztelt hivatása, a testvériség, a megbocsátás és a remény nevében. Az Úr társaságában nem szűnnek meg gondjaink, de világosságot nyernek, és minden kereszt megváltást talál Jézusban. Az Afrikai Nemzetek Kupájának otthont adó stadionban ünnepi és örömteli légkörben celebrálta Leó pápa a záró szent misét, amelyen a szentírási szakaszból kiindulva az etiópiai tiszt megtérése és Fülöp diakónus kapcsán fejtette ki gondolatait. Krisztus húsvétján keresztül minden nép kiszabadul a gonosz fogságából. Egy Jeruzsálemből Afrikába hazafelé tartó Izajás próféta könyvét olvasó utazóhoz csatlakozik Fülöp diakónus, és megkérdezi tőle: érted, amit olvasol? Az utazó, aki az etiópiai királynő eunukja, alázattal így válaszol neki: hogyan érthetném, ha nincs, aki elmagyarázza nekem? Miközben hazafelé tart Afrikába, mely a rabszolgaság helyévé vált számára, az evangélium hirdetése felszabadítja őt. A keresztségben részesülve nem idegen többé, hanem Isten gyermekévé válik, hittestvérünké. A rabszolga új és szabad életre születik az Úr Jézus nevében. Mi is a keresztség lévén lettünk keresztények, és ugyanazt a fényt, ugyanazt a hitet örököltük, hogy Isten igéjét olvassuk, az evangéliumot hirdessük. Minden bibliai szöveg a hitben tárja fel valódi jelentését, a Szentírást pedig együtt olvassuk, mint az egyház közös javát, a Szentlélek vezetésével, az apostoli hagyomány közvetítésével. A szenvedő szolga, akiről Izajás beszél, Jézus, aki szenvedése, halála és feltámadása révén megváltott minket a bűntől és a haláltól. Ő a testélet ige, melyben Isten valamennyi szava beteljesül. Fiában az Atya megmutatja dicsőségét. Hallhatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá válik. Megteremti a világot, üdvözíti, szereti örökké. A végső kivonulás által, ami Jézus húsvétja, minden nép kiszabadul a gonosz rabságából, jelentette ki a pápa. Az Úr döntő választásra hív minket. Aki hisz, annak örök élete van. Isten önmagát adja értünk. Bízom-e abban, hogy szeretete erősebb a halálomnál? Az élet és az igazság utáni vágyunkat Jézus csillapítja. A kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Köszönjük, Urunk! Dicsérünk és áldunk téged, amiért az örök élet kenyere akartál lenni számunkra, hogy mi örökké élhessünk. Krisztusban mindent megtalálunk. Az elnyomottaknak ő az igazságosság, a segítségre szorulónak erő, a haláltól félőnek az élet, az égbe vágyónak az út, a sötétben lévőnek a fény. Az Úr társaságában problémáink nem tűnnek el, de más megvilágítást nyernek, mint ahogy minden kereszt megváltásra lel Krisztus feltámadásában, életünk értelmet kap az evangéliumban. Ő elsőként szeret minket, szava számunkra evangélium, aminél jobb dolgot nem is hirdethetünk a világban. Ez az evangelizálás mindenkit hív, a keresztségtől kezdve, ami a testvériség, a megbocsátás és a remény szentsége és forrása. Tanúságtételünkön keresztül az üdvösség hirdetése gesztusokban, megbocsátásban jelenik meg, egy szóval az egyházban. Ahogy Ferenc pápa tanította, az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Amikor megosztjuk ezt az örömöt másokkal, akkor jövünk rá, hogy milyen veszélyes az elkényelmesedett és fukar szív, a felszínes élvezetek keresése, az elszigetelődés. Aki bezárkózik és csak saját érdekeivel törődik, annak nincs hely a másik számára, nem engedi be a szegényebbeket, nem hallgatja meg Isten hangját. Amikor ezzel találkozunk, az Úr szeretete segít abban, hogy az igazságosságot és a szolidaritást szolgáljuk. Leó pápa ezért arra bátorította Egyenlítői Guinea egyházát, hogy örömmel folytassa Jézus első tanítványainak küldetését. Együtt olvasva az evangéliumot, lelkesen hirdessék azt, ahogy Fülöp diakónus tette. Együtt ünnepelve az eukarisztiát, tanúskodjanak életükkel az üdvözítő hitről, hogy Isten igéje jó kenyér legyen mindenki számára.
A jövő a tiétek, 14. Leó pápa találkozója a fiatalokkal és családokkal Batában. 14. Leó pápa apostoli útja során április 22-én Egyenlítői Guineában, Batában találkozott a fiatalokkal és a családokkal a városi stadionban. Az eseményt megelőzően a Szent Atya imádságos megemlékezésen vett részt a 2021. március 7-i robbanás áldozatainak emlékművénél, ahol koszorút helyezett el, imát mondott az elhunytakért és áldást adott. Leó pápa ezt követően a stadionba hajtatott, ahol mintegy 35 ezer fő befogadására alkalmas létesítményben fiatalok és családok ezrei várták. A Szent Atya pápa mobillal járt körbe, a hívek körében, majd megkezdődött a találkozó, amelyet a helyi egyház képviselői, tanúságtételek, valamint hagyományos táncok és énekek vezettek be. A Szent Atya beszédét közvetlen és örömteli hangon kezdte.
Queridos jóvenes, queridas familias.
Kedves fiatalok, kedves családok, béke legyen veletek! majd játékos kérdéssel fordult a jelenlévőkhöz a szemerkélő eső miatt. Ki fél az esőtől? Ki akarja Isten áldását? A fiatalok lelkes válaszára utalva így folytatta. Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk az ünneplést. Az egyháznak szüksége van a lelkesedésetekre. A pápa a háláját fejezte ki a fogadtatásért, és kiemelte a hit örömét, amely a jelenlévők arcán és ünneplésében tükröződött. Rámutatott, hogy az ország fiatal és élettel teli közösség, amely Krisztust akarja életének világosságává tenni. Ezt a valóságot így fogalmazta meg. A legfényesebb világosság itt, a ti szemetekben, arcotokban, mosolyotokban, énekeitekben és táncotokban ragyog. Leó pápa külön kitért az ország gazdag kulturális örökségére, amely a találkozón is megmutatkozott. A fiatalok által hozott jelképes tárgyak kapcsán hangsúlyozta, hogy ezek az élet alapvető értékeiről tanúskodnak. Olyan értékekről beszélnek, mint a szolgálat, az egység, a befogadás, a bizalom és az ünnep. Majd a fiatalokhoz fordulva világosan kijelentette. Ti vagytok ennek az örökségnek a hordozói, és a jövő alapja ezen a földön, a jövő a tiétek. A Szentatya visszautalt az elhangzott tanúságtételekre, és külön kiemelte azok tanúságait. A fiatal dolgozónő szavaira utalva hangsúlyozta a mindennapi munka és felelősség jelentőségét. A keresztény élet nem csak a liturgiában való részvételt jelenti, hanem azt is, hogy méltósággal dolgozunk, és tisztelettel bánunk mindenkivel. A papi hivatásról szóló tanúságtétel kapcsán pedig így fogalmazott. Isten akaratára rábízni magunkat örömöt és mély békét ad. Ezután bátorította a fiatalokat, hogy ne féljenek a hivatástól. Ha Krisztus hív benneteket, ne féljetek követni őt. Százszorosát kapjátok, és az örök életet.
Habéis venido a este encuentro con vuestras familias, que son el terreno fértil.
A pápa külön megszólította a családokat, hangsúlyozva szerepüket a fiatalok életében. A család az a termékeny talaj, amelyben emberi és keresztény növekedésetek gyökerezik. Arra hívta a jelenlévőket, hogy hálával tekintsenek szeretteikre, és bízzák életüket Istenre. Bízzátok magatokat az Úrra, hogy családjaitok egységben növekedjenek, és az életet ajándékként fogadják. A házasságra készülőknek külön üzenetet fogalmazott meg. A házasság és a szülői hivatás csodálatos küldetés, amelyet nap mint nap kell megélni. A pápa egy fiatal tanúság tételére utalva hangsúlyozta az élet védelmének fontosságát. Az élet befogadása szeretetet, elkötelezettséget és gondoskodást igényel. Majd hozzátette, hogy a család értékeinek megőrzése kulcsfontosságú. Őrizzétek és éljétek ezeket az értékeket, még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. A beszéd végén Leó pápa a szeretet szépségére irányította a figyelmet. Engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a szeretet szépsége. Majd küldetésként fogalmazta meg. Tegyünk tanúságot arról minden nap, hogy szeretni jó. És hangsúlyozta. A legnagyobb öröm abból fakad, hogy adni tudunk, és önmagunkat ajándékozzuk oda. Végül egy tágabb perspektívát nyitott. A szeretet fénye valóban képes átalakítani a világot, még annak struktúráit is. Beszédét reményteljes felhívással zárta. Tegyük ezt közös elhatározásunkká, hogy Krisztus elvezessen bennünket egy reménnyel teli jövő felé.
Vezető. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 4. vasárnapjára.
Egy kis hegyi faluban élt egy fiatal pásztor. Nemrég vett át anyáját az apjától, és még tanulta a mesterséget. Igyekezett mindent jól végezni, de volt benne egy félelem. Mi lesz, ha egyszer elveszít egy juhot? Egyik este ez meg is történt. A többieket biztonságba terelte az akolba, és összeszorult szívvel indult útnak. Gondolatai kavarogtak. Már arra is gondolt, hogy következő nap könnyebben megtalálja, de valami nem hagyta nyugodni. Leült egy kőre, és eszébe jutott az apja, aki egyszer azt mondta neki. Ha nem találod a juhot, ne csak keresd, hanem mutasd meg neki, hol vagy. A fiú akkor még nem értette, és még most sem teljesen, de mégis tett valamit. Elővette a kis lámpását, és magasra emelte. Nem kiabált, csak állt ott csendben, a sötétben, egyetlen kis fénnyel. Percek teltek el, és egyszer csak halk nesz. Egy kis fehér árny bukkant fel a kövek között. A jó volt az. Nem futott, nem rohant, csak lassan közeledett a fény felé. A jó nem azért talált vissza, mert megtalálta az utat, hanem mert meglátta a fényt. A fiú ekkor értette meg. A pásztor dolga nem csak az, hogy keressen, hanem az is, hogy láthatóvá váljon annak, aki elveszett. Néha én is ilyen elveszett jó vagyok. Nem rossz, nem makacs, csak eltévedt. S ilyenkor nem mindig a kiabálás segít. Nem a zaj, nem a sietség, hanem egy csendes fény. Egy jelenlét. Valaki, aki ott van, és akiről tudom, hozzá vissza lehet találni. Isten az ő fiában láthatóvá vált. Mint jó pásztor, mindig jelen van. Kérhetem szent lelkét, hogy lássam a fényt, és visszataláljak hozzá, így megértve életem értelmét is, ami nem más, mint tudni, én is meghívott, és küldött is vagyok. Kiválasztott vagyok, hogy másokat is ráébresszek kiválasztottságukra. Ahol élek és tevékenykedek, ott van feladatom. A jó pásztor mutatja az utat nekem is, s ezt kell eltanulnom tőle, hogy Szent János bogárként én is vigyem a fényt a hátamon, így mutatva másoknak is utat. Kivétel nélkül mindenkinek van valamire hivatása. Akkor miért vannak emberek, akik ezt nem ismerik fel? Talán azért, mert nem akarnak engedni a jó pásztor vonzásának. Lelke mélyén minden ember megérzi, ha csak rövid időre is, az őszinte vágyat, amit Isten ébreszt önmaga iránt. A kérdés csak az, hogy bemerem vállalni a hivatás s így a küldetés útját, vagy elhessegetem magamtól még a gondolatot is, azzal állítva magam, hogy nem vagyok alkalmas. Magamtól biztosan nem vagyok alkalmas. Csak pár példát említek, amelyeket megelőz egy lényeges kérdés. Miért hív el Isten olyan embereket, akik nem feltétlenül érzik magukat alkalmasnak? Azért, hogy ne önmagukra, hanem őrá támaszkodjanak. Amikor Isten elhívta Mózest, ő azt kérdezte, ki vagyok én, hogy elmenjek? Amikor Isten elhívta Gedeont, ő így felelt, én a legkisebb vagyok atyám házában. Amikor Isten elhívta Salamont, ő azt mondta, én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. Amikor Isten elhívta Jeremiást, ő így válaszolt, nem értek a beszédhez. Mégis nagyszerű vezetők kiváltak. Hogyan? Úgy, hogy igent mondtak Isten hívására, tanultak a hibáikból, bölcsebbé lettek, és minden nap Istenből merítettek erőt. Nos, akár nagynak, akár kicsinek tűnik Istentől kapott megbizatásom, Istennel képes vagyok felnőni ahhoz. Ahogy találóan fogalmazta meg valaki, nem születünk vezetőnek, hanem azzá válunk. A görög államférfinak, Demosztenésznek gyermekkorában olyan beszédhibája volt, ami miatt szégyelt mások előtt beszélni, de hosszú órákat töltött a tengerparton, fáradhatatlanul gyakorolva, hogy leküzdje problémáját. Végül ő lett kora egyik leghíresebb szónoka. A jó pásztor nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Nem egy sorszám vagyok Isten számára, nem egy a sok közül. A jó pásztor ismer. Ez azt jelenti, hogy tudja, hol fáj. Látja, mivel küszködöm, és mégis hív. S ha elhiszem neki, akkor nem rendszerbe kerülök, hanem kapcsolatba. A hit ugyanis nem rendszer, hanem kapcsolat. Három szó segíthet vele való kapcsolatomban. Kitartás, hogy megtartson. Álhatatosság, hogy megálljak. Engedelmesség, hogy higgyek neki. Ez a belső munka lényege. Jakob von Ries, holland építész, így fejezi ki a belső munka lényegét. Idézem. Amikor úgy érzem, hogy semmi sem sikerül, a kőtörők munkájára gondolok, akik százszor is ráütnek a nagy kődarabra, s azon még csak egy repedés sem látszik. A 101. kalapácsütésnél azonban a köketté válik, és én tudom, hogy nem az utolsó ütéstől, hanem attól a 100-tól, amit előttem értek rá. Eddig az idézet. Ez a kitartás, az álhatatosság és az Istennek való engedelmesség lényege, egy építés szavaival. De hát mind építészek vagyunk, Isten országának építői. Ha figyelünk a jó pásztorunk sugallataira, útmutatásaira, figyelni pedig nem annyira nehéz. Előttünk megy.
Vezető. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
A palaszban. Hát újra itt, őszi hegyek közt, újra rossz kedvűn, betegen, köhécselni a többiek közt, míg szélüvölt a szirteken. Akik szeretnek, messze vannak, akit szeretek, messze van, és jaj, tán minden veszve van, mondogatom tompán magamnak, míg hallgatom, a rengetegnek fenyőbordái hogy recsegnek, mert ölelgeti óriás karjaival az elmúlás. Elnyújtózom a fekvőszéken, akár csak egy kezdő halott, s nézem az októberi égen a két korai csillagot. Balról aranylángok riadnak, fenséggel gyúl ki Jupiter, míg jobbról bájjal tűzi fel ametiszt fátyolát nyugatnak Vénusz az éteri hetéra. Ó, boldog planéták! Mit ér a földi ember csöpp élete, amelynek rossz kína fele? Akartam lenni csillag én is, a végtelenség gyermeke, valaki, aki szárny is, fény is, örök szépségek hírnöke. De lehet-e repülni annak, ki teste rabszolgája lett, kinek már mindenek felett csak hői és kilói vannak, s ki csak csomó rút, vegyi bomlás. Jaj! Sóhajba vesző káromlás dühe ránk romló testemen, az Istenit! Ja, Istenem! De szól a gong a vacsorára, legfőbb szertartás itt. Gyerünk, illat szertkenek koponyámra, rendben a nyakkendő, az üng. Feszülten ül ki ki helyére, a vigaszt lessük. Storz derűs simmibe kezd egy hegedűs, dekadens és szőke fejére a hölgyek gyúlt mosolyt dobálnak. A nagy terem zajos lokálnak fonák és fájó párja lesz. Az esti lázak bárja ez. Vigaszt, mindegy bölcset bolondot csak kínom szebre fesse át. Imádságot vagy vadkalandot, egy angyalt vagy egy bestiát. Vagy csak annyit, hogy míg a liften szép asszonyok szállnak velem, eldadoghassam hirtelen. Kérem, én most meghalok itten. Legyenek jók Isten nevében. simítsák meg az arcom szépen. Anyásan, lágyan, ha lehet. És tiszteltettem az életet.
Tóth Árpád a Palaszban című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal, azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol. Vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék. Amen.
Itt a Szent István Rádió.